Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Ha kedd éjszaka, akkor kormányrendelet. Ha kormányrendelet, akkor szerda reggel lehet vakarózni, hogy mit is akarhatnak már megint ezek. Nos, ezúttal semmi rosszat. Mindösszesen arról van szó, hogy támogatni fogják az iskolákat abban, hogy a külföldről hazatérő magyar gyerekeket felzárkóztassák. Azokat, akik legalább egy évig nem magyarul tanultak, minden köznevelési intézmény, tehát az állami, az egyházi, a nemzetiségi, sőt még a magániskolák is kapnak erre a célra havi 130 ezer forintot. Hogy tartsanak havi 5 órányi, például magyar nyelvből, irodalomból, történelemből és kultúrából korrepetálást. Az erre szánt pénz kötött összeg, évi 450 millió, 3651 kis diákra elég, ha elfogy a többiek így jártak, nekik majd fizetik a szüleik a külön magyart. Ami most állami áron 26 ezer bruttó óránként, felteszem, hogy a megszokott pedagógus órabérhez képest nem rossz pénz. Amúgy tavaly csak nem 29 ezer visszavándorló érkezett az országba, ami 21,1%-os növekedést jelent az előző évihez képest, ugyanakkor a kivándorlók száma is történelmi csúcsot döntött, több mint 41 ezeren hagyták el Magyarországot. Ez szigorúan számtanilag azt jelenti, hogyha jövőre minden harmadik visszavándorló nem felnőtt munkavállaló, hanem gyerek, akkor minden oké, mindenkinek jut felzárkóztatásra. Az összeg nagyságrendben megegyezik egyébként azzal, amennyit az Ukrajnából menekült gyerekek külön óráira biztosít a kormány. Ez nem biztos, hogy elég, de dicséretes. Magyarországon szintén dicséretes módon a törvény szerint minden gyereknek joga van ahhoz, hogy különleges ellátást, gondozást, fejlesztést kapjon akkor, ha a szakemberek azt állapítják meg, hogy szüksége van rá. A most lezárult tanévben 112 ezer esen is, azaz sajátos nevelési igényű gyerek járt óvodába, általános és középiskolába. Ez a teljes létszám 8-9%-át jelenti. Számuk 20 év alatt 40%-kal nőtt. Ez persze sok mindent jelenthet, de egy valami biztos. Nekik külön odafigyelésre volna ahhoz szükségük, és persze pénzre, hogy leküzdjék a hátrányaikat. Voltak éppen egy nemzedékről van szó, amelynek tagjai vagy reménytelenül kódorognak iskola és iskola között, vagy a szüleik ingüket gatyájukat költik arra a szolgáltatásra, amiről az állam elegánsan megfeledkezett. Hadd tehetik. Az állami rendszerben alig vannak pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok. Zömüket olyannyira elszívta a magánszféra, hogy a magánegészségügyhöz hasonlóan már ott is sorba kell állni. Olvasni jöhet, hogy igyekeznek a szakszolgálatok valamilyen megoldást találni, amiből nem egyszer az lesz, hogy találnak ugyan foglalkozást, de éppen nem olyat, amilyenre a gyereknek szüksége volna. Teszem azt, egy autista gyereknek gyógytornászt oszt a területi gép, ami nyilván nem árt, de hát mégis. És ki van pipálva, kapott külön foglalkozást. Átfogó, az oktatási szemléletet is érintő, anyagilag is ésszel kitalált szisztémáról még a szakemberek sem álmodnak. Olyanra, amely mondjuk ezekre a gyerekekre is szánna havi 130 ezer forintot fejlesztésre. Az állami, az egyházi, a nemzetiségi, sőt még a magániskoláknak is. Olykor persze mégis vannak kormányzati válaszok, ilyen volt teszem azt az Iványi Gáborék féle, többnyire hasonló problémával küzdő gyerekeket ellátó iskolák bezárása. Mert ők a kormány szemében elfelejtendő, külön magyaroknak számítanak. Holott számíthatnának különlegesnek is.
Útszélen.
Már nem is tudom, hogy kivel kezdjek el beszélni.
Rányokra.
Mindenkivel szeretnék beszélni. Itt a nem adom feles pólóban, Tomi, egy szár rózsával. Kinek szól a rózsa?
Hoztam egy... Én munkatársamnak rózsá, úgy megérdemli, igen.
Mivel érdemelte meg?
Megtettet, és megvettem neki. Régen vettem neki rózsát, és akkor most meg, nagyon, nagyon régen vettem neki rózsát, most megveszek egyet.
Hát én ezt nagyon megértem. És ez gyakori?
Hát, évehóba szokott lenni, persze.
És hogy Szegedről?
Hát igazából én Szegedről dolgoztam, a tapasztalati szakértőnél, voltam fővéve, és hogy szerintem kiöregettem már, vagy már nem hajtott.
Fiatal
már.
Ember.
Hát jó, de 10 éve egy munkahelyen azért...
Ja, az más, igen.
Nem tetszett, de mindig csak veszekedtem a főnökséggel, meg így, meg úgy, és akkor itt meg lehetett a lehetőséget, hogy feljöjjek a kávézóba, dolgozni, és akkor így feljöttem.
Na, szuper, és milyen?
Én nagyon szeretek Pesten dolgozni, meg nagyon szeretem a kávézósokkal is dolgozni, meg a hozzáállása, a többieknek a hozzáállása, hogy nincs az a veszekedés.
Sziasztok, Szalai Anna Lina vagyok, és én már 9 éve vagy itt vagyok már.
9 éve?
Igen, felszolgálóként dolgozom. Azóta, amióta itt vagyok már, hogy itt megtaláltam ezt a helyet, ahol nem csak jó légkör, hanem egy kicsit családdá alakultunk ki mindannyian.
Az jó érzés lehet, ritka a munkahelyi tapasztalat, nem, hogy családban
igen.
dolgozom.
Hát úgy érte, hogy kollégákkal dolgozom, csak hogy így, hogy együtt vagyunk, az nekünk egy töltet, amiben, ahogy itt kapom a kávézóban, a kollégákkal például.
És van legjobb barátod itt?
Van párom, de ő is Down-szindrómával él, nem csak én, és így ugye vele vagyok több mint 10 éve.
És otthon laksz?
Anyukámmal élek.
De gondolom ő is elégedett, hogy ilyen jó kis melót találtál.
Igen. És büszke is rám nagyon.
Hát legyen is.
Egy egyszerű hétköznapi délelőtt a Nem adom föl kávéházban Tomi és Anna itteni alkalmazottak. Az asztaloknál táborozó ukrajnai menekült gyerekek eszik a fogyatékossággal élő felnőttek főzte bablevest és a bolonyait. A kiszolgálás tökéletes, ezért a kanálcsörgés. Közben Szilvi valamilyen befőzésszerűen ügyködik a kis felnőttekkel, hogy itt nevezik, a családtagnak is nevezhető munkatársaikat. Ő Tunyogi Szilvia, a Nem adom föl kávézó üzletvezetője.
Sziasztok, arra csöppentem be, hogy itt valamilyen szörpöt csináltok.
Szia, igen, a Nem adom fel kávézós étteremben vagyunk, és jelen pillanatban levendula szörpöket gyártunk és csomagolunk.
És hol szedtétek a levendulát?
A saját kertemben. Zsugorfóliázzuk a tetejét azért, hogy élelmiszerlánc biztonsági szempontból biztonságosan legyen.
És veszik, viszik.
Még nem tudjuk, ez az első kísérleti fázisunk, úgyhogy most még címkegyártásban vagyunk, és lefőzött szörpel vagyunk, hogy kb. Egy hét múlva kapható majd a pultunkban.
Nagy itt a fennállás, azt is látom, hogy gyerekek.
Igen, jelen pillanatban két gyerekcsoportunk van, akiket tábor étkeztetünk. Az egyik ők itt a Kesztyűgyárban van, a 8. kerületben, a másik pedig van egy szoros együttműködésünk a Haiku alapítvánnyal. Ők egy társasjáték klub, akik itt vannak a sarkon tőlünk.
Azt hiszem, ez egy vers.
Nem.
Vers forma.
Nem, ők itt vannak a sarkon, és akkor ők is jönnek majd ide hozzánk ebédelni. A mai ebédünk zöld borsóleves galuskával és bolonyai spagetti.
És ki főzi?
Ingrid főzi, a szakácsunk, nagyon szeretjük őt. Hivatalosan ő cukrász, de nagyon jól tud főzni.
Itt a Nem adom fel kávézóban mindig változik, hogy mi történik.
Most azért januárban fenekestől felfordult az életünk, hoztuk egy nagyon nagy kardinális döntést. Bezártunk az utcáról belső vendégek előtt, átalakultunk egy picit ilyen kéteringek cégé, ami azt gondolom, hogy még az igazi marketing részén még mindig dolgozunk, augusztus közepén indítjuk el a kampányt, mert ezt a nyári szüneti kampány és időszakot ezt meghagytuk magunknak és a kollégáknak, meg van egy kis felkészülési időnk. Mindenféleképpen szeretnénk erre sokkal több energiát fordítani, mert nem igazán jött az be nekünk, hogy a belső vendégekre várunk, akik vagy jönnek, vagy nem.
Miért nem jöttek egyébként a vendégek, és egy kicsit mutasd be a helyet?
Egészen a Covidig nem azt mondom, hogy fú, kimagaslóan jól ment a kávézón, de azért sokkal jobban álltunk. Jött a Covid, jött a bezárás, jött az újranyitás, és onnantól kezdve nagyon sokan a cégek home office-ban dolgoznak, elköltöztek vidékre, beleszagoltak a nagyvárosi nyüzsgésből a vidéki nyugalmas életszínvonalba, és ezáltal a vendégeknek száma is szépen lassan elkopott. Nagyon sokan megtanultak sütni és főzni. A bezárás alatt is azt gondolom, szerintem azért ennek a következménye az, hogy tőlünk is inkább elszoktak. Árat kellett emelnünk, nyilván tartanunk kellett a piacnak azt az árszakaszát, mint minden más étterem, és szépen lassan is szépen elkoptak tőlünk.
Kik dolgoznak és hányan most itt?
Jelen pillanatban 41 megváltozott munkaképességű kollégánk van. Van közöttük Down-szindrómával élő kolléga, autizmussal élő kolléga, mozgásában korlátozott értelmisérült, ugye az elég széles a palettánk.
Hogy gondolod, hogy miért nem szoktak ide jobban az emberek? Tehát én nekem is volt olyan megbeszélésem, hát, hogy menjünk ide, mert hogy ezt támogassuk.
Hát azért, hogyha itt nem tudom, hogy melyik irányból jöttél, de ha megközelíted a kávézónkat, akkor nem a legjobb helyen vagyunk, nem is a legrosszabb helyen a 8. kerületnek, de nem is a Baross utcán. A Baross utca háta oldalából nyílunk ki. Én azt gondolom, szerintem azért a Magdolna utca, ez már nem az a Magdolna utca, ami régen volt, de célirányosan ide az emberek csak akkor jönnek, hogyha vagy érintettek, vagy valamilyen rendezvény, vagy esemény van.
És te miért jöttél ide?
Én olyan Kalamajka útján kerültem ide, körülbelül 10x évvel ezelőtt, de akkor még csak önkéntes voltam a Nem Adom Fel alapítványnál. Nagyon sokat jártam különböző eseményekre, segítettem a háttérmunkájukat mindenféle tevékenységemmel, és akkor az alapítványnak a vezetőségéből kinőtt az az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha lenne egy közösségi tér a fogyatékkal élő fiatalok számára. Közösségi tér, majd kávézó, majd kis étterem, majd menüztetés, és hát nem találták meg a megfelelő embert, én meg zsizsegtem mindenhol az alapítvány életében, és akkor egyszer ott szóba került az én nevem, hogy mi lenne, ha az én nevem alatt és égiszemény alatt lenne ez a kávézó. Én akkor nagyon-nagyon örültem neki, nekem a testvérem által is van azért tapasztalatom és érintettségem is, úgyhogy ez ilyen hirtelen vállalás volt a részemről.
És jól érzed magam?
Azt gondolom, hogy igen. Persze vannak mélypontok nekem is, nekik is vannak nagyon kimagasló teljesítményeik nekik is és nekem is. Én azt gondolom, hogy megtaláltam itt a helyen.
Az, hogy catering cégé alakultatok, az most pontosan mit jelent? Most leszámítva a Levendula Szörpöt.
Hát a Levendula Szörpön az a tervünk, hogy ugye itt árosítjuk majd a pultban, mert azért csoportok érkeznek hozzánk hetente kétszer, hál' Istennek, külföldi csoportjaink vannak, illetve szeretnénk üzemeltetni egy webshopot is, aminek még az ilyen logisztikai hátterét próbálgatjuk, hogy ki lehetne annak az üzemeltetője egy házon belül, illetve a catering szolgáltató cég azt jelenti, hogy akkor ilyen csoportokat fogadunk, mint például a gyerek csoportok, illetve cégeknek meg magánembereknek szállítanánk ki mindenféle kanapé szendvicset, süteményfalatkát, vegán szeleteket, vagy esetleg egy ilyen főtétel kompozíciót is.
És kik készítik el a kaját?
Szintén a kollégáim bent a konyhán. Mindenhol megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak. Nem szeretem ezt a szót, de vagyunk négyen éppek. Tényleg nem szeretem ezt a szót. Én mint az üzletvezető, van egy catering vezető kollégám, a Szilvi, van az Ingrid bent a konyhán, aki a konyhát vezet, és illetve van egy rehabilitációs mentor tanácsadóm, akik a kollégáknak a napi életvitelét segíti elő.
Egyébként a kollégáitok, úgy értem a megváltozott munkaképességi kollégáitok, ők bért kapnak, be vannak jelentve, tehát hogy néznek ki a munkaerőpiacon?
Persze, ők többségükben napi 4 órában tudnak dolgozni, azért el is fáradnak a nap végére, de rendesen munkaalkalmazásban vannak itt persze. Akkreditációs munkáltatók vagyunk, védett munkahelyként dolgozunk, igen, bért kapnak.
Hány órát működik a hely egyébként? Tehát, hogy nagyjából hogy képzeljük el reggel?
Hát a catering szolgáltató cégnek nincs ilyen hivatalos nyitvatartása, hogy meddig dolgozunk. Fizikailag mi itt mondjuk 8-tól tartózkodunk itt házon belül 4-ig, de amikor még rendezvény van, vagy kitelepülés, akkor nekünk nincs szombat, nincs vasárnap, meg nincs délután és este. Amikor megrendelésünk van, akkor megyünk, és nincs ebből semmiféle probléma.
Azok a gyerekek, akik a háttérből ide hallatszanak és táboroznak, vagy táborúi ellátást kapnak, ők kicsodák?
Jelen pillanatban még az első turnus van itt, ők ilyen ukrajnai menekültek és külföldi származású gyerekeket vontak össze magyarországi hátrányos helyzetű gyerekekkel, úgyhogy az ő csoportjukat hallhatjuk a háttérben, illetve majd kamaszok fognak érkezni perceken belül még.
Tehát azt jelenti, hogy ide, ha valakinek úgy van kedve és szervez a környéken valamit, akkor be tud jönni, azt mondja neked, hogy hello, szeretnénk egy ebédet 40 gyereknek, és akkor ezt így meg tudjátok oldani.
Ez így van, több ilyen csoportot is fogadtunk. Ha már minimum 10 érkeznek hozzánk kávésüteményre, vagy egy megbeszélésre, vagy egy workshopra, mindenkit nagyon szívesen fogadunk nyitvatartási időn belül és kívül is.
Egyébként mondjuk például a kerülettől kaptok-e támogatást, vagy kaptok olyan szervezetektől, akik a megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkoznak?
Hát mit jelent a támogatás? Az önkormányzatnál az alapítványunk szokott pályázni különböző platformokon, ha ez számít támogatásnak, hogy egy-kettőt meg is nyerünk, akkor igen. Amúgy nincs nagy támogatás, annyi, hogy mondjuk néhány rendezvényt tőlünk szoktak megrendelni. Nekünk már ez is segítség, de ezt nem feltétlenül mondanám támogatási rendszerben, mert az én fogalmamban ez egy megrendelés, amit mi szolgáltatóként üzemelünk. Hát a környező civilektől sem nagyon. Igyekszünk együttműködni a lehetőségek terével, a kesztyűgyárral, itt a vasaszékházzal, vannak nagyon jó kapcsolataink, de mint szolgáltató céggel vagy vannak kapcsolatban velünk.
Látod a jövőjét ennek a helynek? Például azt a jövőjét látod-e, hogy esetleg újra egy olyan menő kávézó lesz, ahol a, nem tudom én, környékbeli intézmények, például a magbetű kiadó is itt van nem messze tőlünk, tehát, hogy ahogy ide rendezik majd az üzleti megbeszéléseiket, vagy csak betérnek egy fincsi kávéra.
Sokan kérdezték ezt tőlünk, egyelőre ezt a közeli távol jövőben még nem látom, aztán soha nem mond, hogy soha. Az is lehet, hogy nyitunk egy kávézót a 7. kerületben, a 12. kerületben, ami a frekventált a helységnek köszönhetően azért sokkal jobban fog menni, már vannak ilyen háttérbeszélgetésünk, de konkrétumok még sehol sincsenek, csak ígéretek, meglátjuk, mit hoz a jövő.
Milyen személyes véleményed arról, hogy a megváltozott munkaképességű emberek, hogy használjuk ezt a hosszú és bonyolult szót, hogyha nem hozzátok jönnek dolgozni, nyilván vannak még nyilván barát intézmények, de hogy mennyi a lehetőségük arra, hogy ténylegesen rendes olyan munkát végezzenek, amihez kedvük van, és rendes fizetést kapjanak.
Nagyon kevés az ilyen hely sajnos, és nagyon kevés a támogató közeg is. Nem csak a civil szférát nézem, hanem a nyílt munkaerőpiaci lehetőségeket is. Nyilván aki szeretne dolgozni, az el tud helyezkedni, így is és úgy is. Aki meg nem, akkor azzal nem tud mit kezdeni az ember. Nagyon nehéz a helyzet, mert mindenféleképpen vannak olyan emberek is, akik szeretnének dolgozni, és nem is. Most függetlenül attól, hogy most magammal beszélem, vagy a környezetemben lévő civil szervezeteket, nem egyszerű a helyzet. Főleg az, hogyha valaki normális bérért szeretne dolgozni.
Igen, és kérdés, hogy mi a normális bér, mert tulajdonképpen igen. Ma már egy...
Hát igen, mert attól, hogy most ők megváltozott munkaképességek és kapnak bizonyos támogatásokat, attól még az embernek kell a fizetése, mert nem mindegy, hogy miből ér. Ráadásul nagyon sokan családban élnek, egyedül élnek, gyerekeik vannak, fent kell tartaniuk magukat, és azért nem egyszerű a helyzet.
Ha mondjuk megkérdeznének téged, akkor mit változtattál nagyon gyorsan? Jó, mondjuk lehetne nagyobb az ellátás, de hogy mondjam, társadalmi érzékenyítés szempontjából mennyire normális dolog az ma, hogy mondjuk egy nagy vállalat, vagy mondjuk egy nagy kereskedelmi cég azt mondja, hogy igen, ide jöhet hozzám egy értelmi fogyatékkal élő ember raktárosnak.
Ez a kategória, ez nagyon-nagyon ritka. A mai világban még nincs meg az embereknek az a tudatuk, hogy ők is képesek bármire, mindenféle munkát el tudnak látni.
Hát ráadásul például sokan azt mondják, hogy sokkal jobban, mert hogy annyira oda teszik magukat, hogy...
Így van. Meg sokkal jobb monitoritás tűrésük. Ismerek olyan céget, akinél voltunk egyszer ilyen érzékenyítésen, és ő kerekperec megmondta, hogy inkább alkalmaz egy év munkavállalót 86 millió dologra, mint hogy felvegyen nem tudom három megváltozott munkaképességű embert, és azt a feladatot szétosztja mondjuk három fele. Meg tudnák csinálni, csak az sokkal nagyobb bonyodalom, akkor három emberre kell ránézni, akkor három embernek kell a munkáját ellenőrizni, az annyira nem megy.
Lépcsőn jöttem le tud jönni egy kerekes székes vagy egy mankóval egy ember?
Igen, van a lépcsőnk mellett egy lépcsőjáró liftünk. Elektromos kerekes székeseket le tudunk hozni, még a mopedet sajnos már nem, mert azért a széles, nem fér fel a rámpára. De igen, teljesen akadálymentesek vagyunk. Lépcsővel szemben van egy akadálymentes mosdónk, a padok, az asztalok minden akadálymentesen megközelíthetőek.
Ez már lehűlt? Jó, mert akkor hozom a következő atakot.
Oké. Okay.
Rádió felvétel.
Jézusom, nem baj,
Ő a szakácsunk, akiről az előbb beszéltem, és így betrókodott az előadásba, de nem baj.
De lehet, hogy betűsérem.
És jelen pillanatban azért hűtjük az ebédet, mert hetente egyszer támogatunk 35 hátrányos helyzetű szemét, akinek meleg ételt biztosítunk, itt az alapítványhoz jönnek.
Ők egyébként kerületi lakosok,
igen.
Idősek, vagy bármi más?
Vegyesen. Vannak idősek, vannak nehéz anyagi helyzetben élő, egyedül neveli a gyermekét anyuka, azért elég széles a spalett. Elkezdtem, nem tudom, 8 emberrel, most már 35-en vannak, azért terjed a hírünk.
És meddig most tudjátok ezt győzni?
Hát most jelen pillanatban a nyáron tervezzük ezt, hogy hetente egyszer készítjük, és akkor ezzel besegítjük, hogy nem adom fel alapítványnak az életét, de amúgy ők szokták, amikor iskolakorszak van, akkor kapnak ebédet a valamelyik általános iskolától az élelmiszerbankok keresztül.
Uh-huh. És ti az iskolákkal például együtt tudtok működni? Például tudjátok nekik azt mondani, hogy na gyertek ide srácok, mert itt lehet valamit csinálni, vagy ez nem is cél?
Nem az, hogy nem cél, de hát itt a Fazekas általános iskolával van egy olyan, hát nem megállapodás, ott van nagyon-nagyon-nagyon, tényleg nagyon jó fej és nagyon kedves tanárnő, aki minden év júniusában idehozza a másodikos osztályos gyerekeket, kapnak tőlünk limonádét, kekszet, és a szemléletformáló csapatunk csinál nekik egy ilyen kicsit mozgalmas délelőttet, ahol be tudnak tekinteni az ő világukba.
Mit jelent a szemléletformáló csapat?
Bizonyos élethelyzetben élő kollégáimnak az életét mutatják be, mint például, hogy milyen az, hogy látásért, akkor betakarjuk a gyerekek szemét, vagy éppen a felnőttek szemét, adunk a kezükbe egy fehér botot, és akkor különböző hát akadályokon kell végigmenni, akkor beültetjük őket kerekes székbe. És akkor menjen el a terem egyik végéből a másikba, nyissa ki a mozgáskorlátozott lépcsőnek az ajtaját, menjen be, csukja be maga után, és az ember még azt bele se gondol, hogy mennyivel másabb nem szemből kinyitni az ajtót, majd megfordulni és becsukni, hanem hanem azért a hátam mögé kell nyúlni. Ki kell menni, és hogyan fordulsz meg a kerekesszékkel. Illetve van egy értelmiségült állomásunk is, ahol a pillecukor helyeznek a szájukba az emberek, és akkor az a nyilván nehezebb beszél, mert akkor meg se tett a nyáltermelés. Meg a borzasztó üzenete, de hogy, és akkor, hogy milyen egy értelmiségültnek a gondolkodásmód, milyen egy autizmusnak, autizmusra élő fiatalnak a gondolkodásmódja. Különböző szemléletformáló kártyák vannak, egy ilyen igaz-hamis állításra, hogy melyik igaz, melyik nem.
És megy? Te szeretik a gyerekek?
Igen, szeretik és izgalmas. Na most, hogy mit építenek be maguknak ebből, és hogy meddig marad ez bent a fejükbe, azt sajnos nem tudom, erre még nincsen ilyen statisztikánk és kimutatásunk. Hát nagyon reméljük, hogy azért a felnőtté válási korszakokban is azért ez teljesen ott lesz az ő kis életükben.
Mondom neked a múlt heti élményemet, hogy egy olyan sráccal beszélgettem, akinek egyébként egy lába van, hol mankóval, hol pedig kerekesszékkel közlekedik, és azt mondta, hogy figyelj, csak azt mondom neked, hogy én nem tudok elvinni senkinek egy pohár vizet. Mert ha mankóval megyek, akkor azért nem tudom elvinni, kézbe a kerekesszékkel, akkor azért nem tudom elvinni. Tehát az ilyen egyszerű mondatok, azok hozzá tudják segíteni az embereket ahhoz, hogy valahogy mit kicsit másként lássanak.
Hát igen, meg azért én azt gondolom, szerintem ez is korfüggő, mert teljesen másabb érzékenyítést tartanak a multicégeknél, mint egy általános iskolánál, vagy éppen egy óvodai, vagy egy családi napon. Az, hogy ki mit visz tovább, az lehet, hogy itt nagyon jól érezte magát, és egy picit elkezdett azon gondolkozni, még egy másodikos gyerek is, hogy milyen az, amikor bevont a karvasszem, hogy teljes sötétség, és utána úristen, de jó, hogy végre lemehetem a szemkötőt. De az, hogy közben, hogy milyen szülői háttér van mögötte, vagy hogy mi lesz a gyerekkel 8-ig, majd a gimnázium, és az egyetem, és a nem tudom milyen életén keresztül, azért ez ki tudja jönni belőle sajnos. Úgyhogy ez folyamatosan, nem is évente, de azért ezeket ismételni kellene az embereknek a tudatában.
Na persze, hogy lehet, hogy annak a gyereknek még a szülei nem kapták meg ezt a szemléletmód formálást, de ő már a saját gyerekének legalább annyira emlékszik. Erről találkoztam egy kerekesszékes kisráccal.
Ez így van, így van. Hát ez ugyanaz, mint a szelektív hulladékgyűjtés. Én azt gondolom, hogy azt is tanítani kell az embereknek még a mai napig.
Hát számos dolgot persze.
Hiába van a sárga kuka, a kék kuka, nem tudom, a zöld, a mai napig is. És akkor is, hogy van egy generáció, aki éppen mindent elégetett, meg mindent a közösbe, és őket nem lehetetlen átnevelni. De a jövő generáció a kicsikben van azokban, akik most ott ebédelnek kint.
Igen, és egy csomó menekül gyerek.
Igen.
Elindulunk valam erre?
Igen, bemegyek a konyhába.
Itt a felszolgáló kollégák vannak. Van három kultusunk, aki az egyik szokos hajuk gyakornok, ő önkéntesként van itt. Ez az ötödik alkalma.
Anyuka azért keresett meg minket, hogy törzsvásárlók. Nagyon évent azért háromszor vásárol, főleg akkor, amikor elmegyünk nyaralni, ezzel támogat minket. És mondta, hogy hát akkor picit nevék már meg a gyerekét, mert csak otthon fekszik. És akkor hozd be, és akkor itt van, ez már az, aztán az ötödik alkalma neki, de szeret itt lenni, várja azt, hogy befejezze a sulit, és jöhessen vissza hozzánk.
Kivel kezdjünk?
Szinte menjünk be a konyhába, nézzük meg, hogy az Ingrid mennyire van elhavarva.
A lányaik most éppen a fehér mosogatóban mosogatják a...
Én Zsuzsi vagyok. Konyhai kisegítő vagyunk, és különböző feladatokat látunk el. A feketébe is szoktunk mosogatni, most jelenleg itt a fehér mosogatóba. A beérkező edényeket mosogatjuk. Előmosogatjuk, és utána a mosogatógépben még átfertőtlenítjük.
És jó ez a meló? Mert úgy csillog a szemed.
Igen, jó.
És hány órát dolgozol itt egy nap?
4.
És kapsz is érte pénzt?
Igen.
Hát ez nagyon jó. Ugye?
Igen.
Eszter vagyok. Én konyha kisegítő vagyok, és segítek a kolléganőmnek, hogy elmosogatni.
De neked is mosolyog a szemed, élvezed ezt a munkát?
Igen.
És minden nap jössz?
Minden nap, igen.
És jobban vagytok?
Igen, jobban vagyunk, igen.
Petra Ingrid vagyok, a konyhának a vezetője.
Mióta dolgozol itt?
2020-ban jöttem. Február, január, valahogy így. Igen.
És otthon érzettem veled?
Persze, mindenképpen. Itt egy család, mindenki egy család konkrétan.
Neked ez a szakmád?
Igenis, meg nem is. Elsőként cukrászként végeztem, és utána tovább képeztem magam szakácsként.
És meg?
De legalábbis ezt mondják a többiek, én néha nem érzem, de hogy így, igen.
Mennyi milánó itt, meg azt hiszem zöldbableves, mit csináltál ma?
Zöld borsóleves csináltam, meg bolonyait csináltam, hát legalább egy olyan 40 adagot.
De nem szokott ott maradni a tányéron?
Remélem nem, gyerekek néha válogatósak, attól függ szerintem. A felnőttek megesznek mindent, a gyerekek meg hát ezt tudjuk jól, hogy vagy ez a kedvenc, vagy az a kedvenc. úgyhogy az a kedvenc, amit anya csinál.
Ebben a melóban számít az, hogy tulajdonképpen számos jótékony, vagy hát nem, igazából nem is jótékony, ez egy gazdasági vállalkozás alapvetően, de hogy jó ügyfele mennek a pénzek, meg a munkák, meg az energiád, amikor reggel fölkelsz és megpuszolod a nem tudom én mit.
Ugye a nyáron leállás van az iskolákban, az alapítványi részen pedig szoktak osztani ennivalókat, és azokat szokták általában, amik az iskolákból maradnak, mivel most nyári szünet van és leállás, ezért megbeszéltük azt, hogy adományokból heti egyszer-kétszer adunk meleg étkeztetést, főzök, és akkor lehűtöm, és utána másnak kiadjuk nekik.
A kerületben a kirászorulóknak.
Így, a kirászorulóknak.
De ez egy jó érzés, nem? Eljadni annak, akinek nincs.
Igen, igen, igen. Hát meg főleg a kollégákkal együtt dolgozni és a kollégákkal foglalkozni, azt számomra nagyon fontos. Ők is elmondják, hogy milyen kisebb akadályok vannak náluk, és azokat is igyekszünk megoldani.
Sziasztok, én Kovács Barbara vagyok, és 2019-ben jöttem ide, novemberében. Jelenleg a konyhán dolgozom. Nagyon szeretek itt dolgozni. Kedvesek, fantasztikus a társaság. Öröm ide bejönni, mert itt úgy kezelnek, mint egy családtagot, igen.
A családod is gondolom örül neki, hogy van ilyen jó kis meló.
Igen, örülnek, úgyhogy ők is, meg hát van egy kislányom is.
Igen?
Igen.
És ő is bejár ide néha?
Nem.
Kasszai Dalma vagyok, én futálkodok, meg ilyen adminisztrációs munkák kivézek.
De így gyalog van, jön?
Gyalog, tömeghozzák el a villamos, busz, mindenféle metró. Megyünk, és vannak ilyen futáltáskák, és azokkal megyünk ott a feketék, egy ilyen fekete kis futáltáskákkal.
Ez egy jó meló?
Igen.
Akkor maradsz?
Igen, mindenféleképpen.
Lássa Tamás vagyok, 2018 óta dolgozok itt, nem adok fel be konyhai kisegítőként. Például pucsolni, akkor pucsolok, ha mosogatni, akkor mosogatni.
Igen, hogy megpucolni valamit?
Igen, nagyon jó munkahely.
Más munkahelyed volt már?
Nem, ez az első munkahelyem.
De azért ez nagy áldás, hogy egy jó gondában vagy, ugye?
Igen.
Puskás Zsuzsanna vagyok, és jelenleg pincér vagyok. 2021. februárjában jöttem ide, hogyha arról van szó, akkor szoktam a portán lenni, hogyha azt mondja, hogyha ott valaki szabadságom van, vagy hiányzik.
Mi a legfontosabb ebben a munkahelyben?
Hát, hogy dolgozhatok, mert nagyon kevés ilyen munkahely van.
Biro Anna Zita vagyok, én a Startup-ban dolgoztam, kinti munkaerőpiacon, de probléma adódott, csökkentett forgalom miatt elküldtek. Megkerestem Szilvit, és így visszavettek, és azóta itt dolgozom.
És ez egy megnyugvás, leesett egy kő?
Hát igen, megnyugvás, meg így jó társaságban vagyok.
Mi a legjobb?
Ez a munkahely, hát, mert hogy olyan hogy épekkel dolgoztam együtt, és nem úgy fogadtak el, ahogy kellett volna.
Mármint, hogy bántottak?
Hát volt ilyen.
Kisalmi Krisztina, a rehabilitációs mentor tanácsadó.
Mit jelent ez a poszt? Ez azt jelenti, hogy megpróbálok minden területen segítséget nyújtani a kis felnőtteknek abban, hogy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet tudjanak élni, és hogy a problémák ne legyenek olyan hatalmasak a hátukon.
Mindenki azt mondja, hogy nagyon jól érzi magát, de van, akinek nincs korábbi munkahelyi tapasztalata. Tehát hogy látszik, hogy a megváltozott munkaképességű emberek mennyire tudnak a te megítélésed szerint olyan munkára találni, ahol nem bántják őket, és jól érzik magukat, és ráadásul hasznosat csinálnak.
Nagyon nehezen. Nagyon nehezen. A nyílt munkaerőpiacról van néhány kis munkavállalónk, akik nagyon nehezen tudtak ott érvényesülni, sőt egyáltalán. Úgyhogy azért kerültek ide vissza hozzánk a védett munkahelyre. Egyébként pedig vannak lehetőségek védett munkahelyeken, de hogy mindig hasznos feladatot látnak-e el, ez azért időnként kérdéses.
És azt nyilván ők is érzik, hogyha nem hasznos igazából, csak alibi a meló.
Ez
de itt
van.
Nem az.
Nem, mert hogy sok területen próbálunk velük dolgozni, úgyhogy a munkavállalás mellett rekreációs lehetőségekkel is szeretnénk színesíteni az életüket. Színházi társulat, alkotóműhely, egyesület, sport, mindennapi testmozgás. Tehát próbáljuk úgy összeállítani a menetrendjüket, hogy mindig valami színes és jókedélyű napot tölthessenek itt velünk.
mennyire vagytok fecskék, első fecskék, vagy mit tudom én, ritka madarak, vagy bármi egyéb, tehát mennyire látszik az az országban, hogy akár lenne egy lazán szövődő hálózata annak, hogy az egyébként mindenki szerint kitűnő munkaerő, megváltozott munkaképességű embereknek hasznos munka és normális fizetés jusson.
Egyébként valóban lazán szőtt a szociális háló, ennél jóval sűrűbbre kéne szőni, mert nagyon sok a rés, ahol a kisfelnőtjeink kiszaladnak a hálóból. A lehetőségek pedig viszonylag szűk mesdjén mozognak. Sok-sok mindenki kezdi el hatalmas motivációval és lelkesedéssel, aztán ez a lelkesedés és motiváció alább hagy, és kevésbé látják el már azt a feladatot, amiért ők létrejöttek.
Milyen régi ez a szakma? Tehát, hogy látod, hogy gondolom, hogy nem 30-40 éve még biztos nem volt olyan, hogy megváltozott munkaképességű, mondjuk Down-szindrómás egyéb problémával küzdő emberek dolgozzanak, de hogy ez normálisan mondjuk az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában az így létezik, nem? Tehát, hogy...
Igen, de hogyha azt nézzük, akkor itt annak idején jó pár 10 évvel ezelőtt a srácainkat dugták, tehát hogy még az utcára sem hozták ki, a faluban ondjának tekintették őket. Szégyelték, hogyha valakinek fogyatékkal élő gyermeke van. Amikor én elkezdtem a pályát, ez jó régen volt, 26 éve, akkor a játszótér kiürült, amikor mi megjelentünk. Tehát elindult egy folyamat, nyilván óriási lemaradásban vagyunk, ezt kell pótolni. A pótlás pedig én csak abban látom, hogy a szakemberek legfelelődjenek motiválva arra, hogy csinálják azt, amit hivatásszerűen.
Meg hogy jusson el hozzájuk. Egyébként mindenki, aki szeretne itt munkát vállalni, az talán helyett, vagy ez?
Létszám, azért itt is vannak létszámkeretek.
De úgy értettem, hogy sokkal több jelentkező lenne, mint amennyinek tudtok helyet adni, vagy?
Szerintem nagyjából akik ide jelentkeznek, azok felvételre is kerülnek, mert nagyon sok jelentkező nem nagyon van tisztában avval, hogy mi a munkafogalma. Alapvetően az iskolából úgy érkeznek ki egy szakiskolai tanúsítvánnyal a kezükben, hogy a munkavilágáról semmilyen tapasztalatuk nincsen.
Nem jött el az iskolában.
Egyáltalán semmilyen formában nincsenek tapasztalatok abban, hogy valójában a munkavilág, amit jelent, ők azt hiszik, hogy ez hasonlóan egy foglalkoztató, hogy egy iskolai kerethez mérten, ez buli. De nyilván itt azért a feladatokat meg kell csinálni ahhoz, hogy az ember itt valóban a munkavállalók sorát tudja gyarapítani.
Meg hogy itt tudjon maradni, meg hogy közösségben tudjon maradni.
Útszélen.
És még egy kávézóról. Az Alzheimer Café demenciával élő emberek és hozzátartozóik részére is segítése céljából szervezett találkozó, amelyet szakemberek részvételével oldott környezetben rendszeres időközökben tartanak. Társadalmunk egyre növekvő és egyre megoldhatatlanabb gondja, hogy mi legyen azokkal az embertársainkkal, akik lassabban vagy gyorsabban elveszítik mentális képességeiket, és ez az egész család nyomasztó gondjává válik. És gond az is, hogy sok családból el sem jutnak a segítségig, és nem csak azért, mert sok helyen nem is elérhető, hanem mert szégyellik a problémát. Ismerik meg Ildikót, aki a 15. kerületben működtet Alzheimer kafét.
Katonáné Jordáki Ildikóval beszélgetek, szociális munkással, és még merre dolgozik?
Én a Gönczárpád Szociális Intézmény Területi Gondozás Egységvezetője vagyok a 15. kerületben.
Mi történik ott? Kezdjem így, ugye azért kerestem, mert hogy az egész világban és a baráti körömben is egyre több olyan probléma van, amikor az ember demensekkel, Alzheimer kórosokkal él együtt egy háztartásban, és az az erőfeltevés, hogy ez tulajdonképpen nem egy ember problémája, nem is kettői, hanem általában családok problémája. Mit tudnak önök tenni, mi az az intézményrendszer, vagy hát tevékenység, amit működtetnek?
A 15. kerületben a Gönczárpád Szociális Intézmény időseket és demenciával élőket segítő szolgálat Konyfa utcai telephelyen üzemeltet 12 fő részére demens nappali ellátást, illetve ezen felül 2016 óta Alzheimer Cafét is működtetünk, ami nem csak a kerületi lakosoknak, hanem minden kerület érdeklődőjének tulajdonképpen lehetősége van betekinteni a mi Alzheimer Caféinkba.
De oda családtagok járnak, vagy pedig maguk az érintettek?
Leginkább az érintettek tekintetében, mint családtagok és gondozók is, ugyanezt nem csak az érintett, aki maga a betegséggel szenved, hanem érintetteknek nevezzük azokat, akik hozzátartozójuk, illetve a gondoskodásukról is gondoskodnak. Leginkább a demenciával élőknek a felügyeletet biztosítjuk ezen időszak alatt, amikor vannak az előadások. Ők nem feltétlen tudják végigülni az előadásokat. Sajnos a látóterünkben olyan demenciával élők kerülnek, akik már a betegség előre haladott fázisában vannak, így ő részükre inkább felügyeletet szoktuk tudni biztosítani.
Mennyire van a társadalom képben azzal, hogy ez egy őrült nagy probléma tud lenni, és akár hosszú-hosszú évekre, hiszen a demencia, meg az Alzheimer, meg amilyen bármi hasonló betegség nem feltétlenül jár, sőt, semmiképpen nem jár együtt szükségképpen fizikai leépüléssel, tehát akár évek, évtizedek is eltelhetnek úgy, hogy az egész család körül pörög.
Én azt gondolom, hogy most már azért sokkal nagyobb odafigyelést kap ez a téma. Társadalmi szinteken próbálják felhívni a figyelmet az Alzheimer kafék által szervezett Alzheimer világnapok, és azért a média is már egyre inkább foglalkozik ezzel a témával, de sajnos én a magam tapasztalatából azt tudom mondani, hogy azért még nem lehet kimondani, hogy nem tabu téma, mint ahogy korábban sajnos azért ez nagy tabu téma volt még.
Úgy gondolja, hogy a családok szigyelik azt, hogy ilyen helyzetbe kerültek, és nem merik megosztani a tapasztalataikat másokkal?
Részint erről van szó, részint pedig a társadalom elfogadottság ebben a témában. Tehát én azt gondolom, hogy a hozzátartozókra borzasztó nagy teher hárul akkor, amikor hozzátartozójukra gondoskodnak, főként, hogyha a családtagok még munkába járnak, illetve abban az életszakaszban vannak, amikor még saját gyereküket nevelük, illetve az unokákkal is kell foglalkozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen. Tulajdonképpen a hozzátartozók próbálják ezt saját maguk elől is ezt elrejteni.
Hát igen, mert nehéz azzal szembesülni, hogy mondjuk egy adott esetben, ugye filmekben is látunk ilyet, de nekem saját élettapasztalatom is van, hogy egy aktív, sok mindent tudó, pörgős emberből hirtelen valaki válik, aki nem tudom én, beteszi a kisbalt, tehát a ütőszekrénybe, és meg akar járni, mint spenótot, de nyilván nem akarom karikírozni a dolgot, hanem azt akarom mondani, hogy amikor valaki ezzel szembesült, hogy a szeretet, teljes életet élő családtagja egyszer csak, és az a kérdésem, hogy egyszer csak ebbe a helyzetbe került, tehát hogy vannak ennek fázisai, meg lehet-e ezt állítani, van-e olyan gondoskodó tudás, amivel ezt így ki lehetne védeni, hogy lehetőleg legkevésbé rossz helyzetbe kerüljön az illető.
Igen, ez egy nagyon összetett dolog, én azt gondolom, hogy akkor, amikor már látótérbe kerül a betegség, ugye magában a demenciának az egy gyűjtő fogalom, mint olyan a demencia, és megkülönböző enyhe, középsős és súlyos szakaszt a betegségen belül. Akkor, amikor már látótérbe kerül maga a betegség, akkor általában az enyhe és a középsúlyos szakaszán vannak az érintettek. Nagyon sok már az a háztartás, ami egy személyes háztartás, vagy csak az idősek külön háztartásban élnek. A hozzátartozók a napi kapcsolattartáson kívül nem feltétlen látnak bele azokba a dolgokba, amik már azokat a tüneteket mutatják, ami egyértelműen a demenciát tudja igazolni. Így azt gondolom, hogy gyakran előfordul, hogy maga a hozzátartozó is egyre későbbi szakaszban veszi észre magát a betegséget. Nagyon gyakran találkozunk azzal az élethelyzettel, amikor a memória vesztés problémáját betudják az időskorral járó feledékenységnek, ugye azért a kettő ez nem ugyanazt jelenti.
Bennem maradt az a kérdés, hogy nem ugyanazt jelenti. Tehát, hogyha mondjuk beszélünk demenciáról, beszélünk Alzheimerről, és utána majd visszatérünk, akkor az azt jelenti, hogy azért másként és másként kell ehhez viszonyulni, hogy melyik fajta betegség, vagy melyik fajta elváltozás támadja meg az embert?
Ugye a demencia az egy gyűjtő fogalom, önmagában magába foglalja az Alzheimer betegséget is. Különböző betegségek okoznak demenciát, különböző típusai vannak a demenciának. Önmagában a demencia az egy tünetegyüttes. Ami tünetegyüttes azért részint megegyezik a különböző betegségek által okozott demenciával, elsősorban a rövid távú memória érintett, azon felül pedig a hangulatváltozások és a különböző fázisokban megjelenő tünetek jelentkeznek. Elsősorban, ami a figyelemfelhívó tünet, az a szótalálási nehézségek, a memória, a rövid távú memóriát érintő feledékenységek. Egyéb iránt pedig nyilván, ha az időskori feledékenységből beszélünk, az nem feltétlen ugyanazt jelenti, hogy valaki teljes mértékben a rövid távú memóriáját elveszti. A feledékenységgel nem fog együtt járni az, hogy adott esetben térben és időben nem találja a helyét az illető. Az időskori feledékenység az mondjuk elfelejti, hogy nem tudom, a mindennapi életvitelben elfelejt dolgokat, de azért ő haza fog tudni találni.
Az volt a kérdés, hogy ez megállítható-e?
Vannak olyan demencia típusok, amik visszafordíthatók, például vitaminhiány állapotából kialakuló demencia, alkoholos demencia, hogyha itt megszüntetik azokat a tényezőket, amik okozzák ezeket az állapotokat, akkor itt lehet visszafordíthatóvá válni, például egy agydaganat következtében nagy nyomásfokozódás alakul ki, hogyha itt ezt a állapotot rendezik, akkor a demencia tünetei meg tudnak szűnni, de önmagában, hogyha a demenciáról beszélünk, akkor sajnos ez egy visszafordíthatatlan állapot. Ahogy a betegség és az idő halad előre, így az állapot is sajnos súlyosbodik.
Ugye az Alzheimer kafék rendszere az nem egy nagyon nagy újdonság, valamikor még pár évtizeddel ezelőtt találták ki talán Hollandiába, és azt hiszem, hogy több modell is van. Mutassa be, hogy mi az, amitől könnyebb annak, aki az Alzheimer kafé rendszerével találkozik, és ha szembesül ezzel a problémával, akkor mi az a szolgáltatás kvázi, amit kapnak.
Én azt gondolom, hogy akik az Alzheimer kafékra eljárnak, nálunk itt a 15. kerületben 2016 óta működtettünk Alzheimer kafét, és ezzel párhuzamosan hozzátartozói csoportot is. Az Alzheimer kafékon igyekszünk olyan témában előadásokat tartani, ami a demenciával élő betegeket gondozóknak szól, azon túl, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül, sorstársakkal tudnak találkozni, adott esetben meg tudják osztani a saját tapasztalataikat. Ez kifejezetten az Alzheimer kafét támasztja alá, és a hozzátartozói csoport, ahol pedig szerettünk volna azzal foglalkozni, ahol kifejezetten csak és kizárólag az Alzheimer betegséget gondozó hozzátartozókkal ülünk le és beszélgetünk. Sajnos, és egyébként nagyon érdekes, ez a hozzátartozói csoport már annyira aktualitását vesztette, hogy ezek a csoportok már kvázi nem is igazán működő csoportok, inkább személyes konzultációvá alakultak át. Rendszerint szoktam leülni olyan hozzátartozókkal, akik vagy most kerültek ebbe az élethelyzetbe, hogy Alzheimer vagy demenciával élőt gondoznak, vagy pedig már annyira elfáradtak, hogy iránymutatásra van szükség. Ugye a betegség különböző fázisaiban különböző megsegítést igényelnének a gondozók. Én azt gondolom, hogy az elsődleges minden gondozó részére, illetve érintett részére, hogy magáról a betegségről legyen tudásuk, aztán a későbbiekről információk, hogy milyen irányban tudnak fordulni, milyen segítséget tudnak igénybe venni, és mi kifejezetten interaktív előadásokat szoktunk szervezni, ahol nem csak jön egy előadó és tudományosan előadja az adott témában megszervezett előadást, hanem kifejezetten tudnak hozzá csatlakozni az előadáson résztvevők, kérdést tehetnek fel, tudnak választ kapni a saját maguk által megfogalmazott kérdésekre is.
Kapnak-e ezek a hozzátartozók külső segítséget, mondjuk jár-e például mondjuk egy gondozó, aki adott esetben levegőhöz juttatja azt a hozzátartozót, aki 0-24-ben az ilyen hozzátartozóval van?
Szinten tartó foglalkozásokat tartunk, ezt napi 8 órában tudjuk biztosítani. Ez idő alatt a hozzátartozónak lehetősége van a saját életvitelében kialakítani olyan megpihenhető, vagy kicsit kikapcsoló relaxációs dolgokat, ami őt megkönnyíti. Illetve mondhatom, hogy tulajdonképpen a hozzátartozóinknak a 80%-a még aktív korú és dolgozni megy, tehát ők azért veszik igénybe a demens nappali szolgáltatást, hogy tulajdonképpen dolgozni el tudjanak járni. Én azt gondolom, hogy demens nappali ellátás önmagában egy nagy segítséget tud jelenteni azoknak a hozzátartozóknak, akik gondozók is, mert ez idő alatt a felügyeletet tudjuk biztosítani. A demens nappali ellátás egyébként enyhe és középsúlyos demenciával élők számára tudna lehetőséget és tulajdonképpen egy kis fejlődést jelenteni a memória foglalkozásokkal, illetve azokkal a finom kézmotorikus mozgásokkal, amiket mindenképpen szeretnénk, hogy hosszú-hosszú ideig meg tudják őrizni a demenciával élők.
Akik oda járnak, azok különböző képességek fenntartásában valószínűleg önök jobban tudják őket koordinálni, mint a hozzátartozók, akiknek egyelőre kevés tudásuk van, ha csak nem megkapják. Tehát, hogy mennyire tudják például lassítani önök azt, ezt a folyamatot, amiben a enyhe és középsős demenciából a súlyos demenciába kerülnek?
Ugye én azt gondolom, hogy itt azért nagyon fontos, hogy valaki egy egyszemélyes háztartásból érkezik, tehát hogy teljesen egyedül élő demenciával élő.
Az hogy kerül előkhöz, bocsánat? Tehát ő felismeri magában azt, hogy önnek erre szüksége van?
Nem, mindenképpen a hozzátartozók keresnek meg minket, de ugye vannak olyan élethelyzetek, amikor a gyermekek vidéken élnek, és mondjuk itt maradt a 15. kerületben élő demenciával élő, egyedül, és nem tudja megoldani a család az ő létükben való gondoskodást, tehát hogy nem tudják magukhoz költöztetni, de még nem feltétlen van abban az állapotban a demenciával élő, hogy mondjuk egy tartós bentlakásba beköltözzön. Ez általában az enyhe demencia szakasza. És ilyenkor volt már ilyenre példa, amikor azt vettük észre, hogy tudtunk előrébb jutni mondjuk egy következő kontrollvizsgálaton, érdemben látszott, hogy egy kisebb fejlődést lehetett észrevenni az eredményen, az orvosi vizsgálat eredményén, de adott esetben leginkább, ami foglalkozásokat tudunk tartani, az kifejezetten a szinten tartó foglalkozások. Tekintettel arra, hogy szeretnénk mindenkinek is segítséget nyújtani, ezért elég széles a skálája a jelenleg 12 férőhelyet elfoglaló intézményben a demenseknek, mert van, aki az enyhe szakasznak a közepén vége felé jár, és vannak olyan időseink, akik már a középsúlyos végénél vannak. Ezért a foglalkozásokat mindenképpen személyre szabottan alakítjuk ki, mindenki olyan kérdéseket kap a foglalkoztatás során, ahol ne alakuljon ki szégyenérzet, hogy adott esetben nem tudja megválaszolni a kérdést. A cél az, hogy jól érezzék magukat, jó hangulattal menjenek el minden nap, és tulajdonképpen tudjuk elérni azt, hogy holnap akarjon visszajönni.
Mekkora a sorban állás önöknél?
Érdekes egyébként ezt kimondani, egészen hosszú-hosszú időn keresztül. 2017-ben nyitott nálunk a demens nappali ellátás, és mostanra értük el azt az időszakot, amikor a 12 férőhelyet be tudtuk tölteni, hogy jelenleg nincsen sorban állás nálunk, nincsen várólistánk, és én azt gondolom, hogy azért elég elgondolkodható, hogy mi az, amiért nem sikerül egy intézményben 12 férőhelyet feltölteni, holott tudjuk, hogy kerületi szinten is, mert hogy a kerületi lakosokat tudjuk ellátni, azért ennél sokkal nagyobb létszámban jelennek meg a demenciával élők, de valamiért a hozzátartozók nem feltétlen választják ezt a lehetőséget.
És akkor velük mi történik? Tehát ők akkor gyakorlatilag teljesen magukra vannak hagyva, illetve ez egy kérdés is, hogy magukra vannak hagyva? Tehát mondjuk az állami intézményrendszerben nincs olyan segítő munka, amit tudnának igénybe venni?
A hozzátartozók tulajdonképpen elég nehéz helyzetben vannak, elég korlátozott lehetőségeket tudnak igénybe venni. A demens nappali ellátáson kívül az, hogy megjelennek egy-egy Alzheimer Cafén, ez nyilván támogató jelleggel tudja az ő mindennapjaikat segíteni. Tudnak arról, hogy nincsenek egyedül, több ilyen hozzátartozó van. Egymással tudnak beszélgetni adott esetben. A social médiában már nagyon sok ilyen témával foglalkozó csoportot is meg lehet találni. Más egyéb szinten nyilván nehéz megoldani egy aktív korú dolgozó embernek azt, hogy van egy demenciával élő hozzátartozója, akit mondjuk az intézménybe be kell kísérni, haza kell vinni, az intézmény is egy nyitvatartási időn belül elérhető. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy nekik sokkal többre lenne szükségük, mint mondjuk egy-egy ilyen szolgáltatás. Akik már előre haladottabb állapotban vannak, házgondozó szolgálat tudja a fizikális ellátásban a hozzátartozókat segíteni, de alapesetben azért az ő mindennapjaik nagyon meghatározott és nagyon nehéz.
Mire lenne legnagyobb szükség? Tehát, hogyha átgondolná, hogy mit kéne tenni akár önkormányzatoknak, államnak, nem tudom, törvénynek, pénzben, bármiben, tehát, hogy mi az, ami jelentősen tudna segíteni, kérdezem azt azért is, mert hogy említettük, hogy az Alzheimer kafék hálózat a nemzetközi, tehát nyilván vannak példák a világ más részeiről is, hogy ezt hogyan lehetne úgy csinálni, hogy a lehető legtöbb terhet levenni az egyébként is rendkívül leterhelt hozzátartozók válláról.
Ez abszolút személyes véleményem. Én 2-3 vonalon is tudnám futtatni a lehetőségeket. Az egyik rész az a házi segítségnyújtás kibővítése, kerítése arra, ugye házi segítségnyújtás annyira leterhelt szolgáltatás az idős korosztály számára, ahol a gondozók kimennek, és maximum egy órát ott tudnak tölteni az idősnél konkrét tevékenységek végzésére. Azt gondolom, hogy a demenciával élőknél meghatározni azt, hogy egy órát legyen ott egy gondozó, ez nagyon kevés az idő. Másrésztről pedig a hozzátartozó azon túl, hogy mondjuk egy gondozón segít a fizikális ellátásban, nem fog kelleni neki mondjuk a fürdetést elvégezni, ebből tehermentesítődik, de én azt gondolom, hogy egy olyan házi gondozó szolgáltatás kialakítása, ahol mondjuk adott esetben azt az időt tudná ott tölteni egy szolgáltatás gondozója, amit mondjuk a hozzátartozó bevásárolni megy, kicsit rekreálódni tud, elmegy úszni, és erre az időre tudná igénybe venni a szolgáltatást, akkor az egy klassz dolog lenne. Jelenleg a házi gondozó rendszer ezt nem tudja felvállalni. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne olyan bentlakásos intézmények számának a növelése, ahol kifejezetten demenciával élőket tudnak fogadni, és adott esetben egy ilyen hotelszolgálattal is, hogy lehet, hogy a gondozó, hozzátartozó gondozó azt a döntést hozza, és azt választja, mint család, hogy ők nem szeretnék tartós bentlakásba költöztetni az ő családtagjaikat, de adott esetben mondjuk jó lenne egy-egy hétre felszabadulni, és ilyen szintre kialakítani egy-egy bentlakásos intézményt, ami hotelszolgálatként tudná az ő ellátásukat felvállalni. Ezt én nagyon jónak tartanám. Másrésztről nyilván a hozzátartozók megsegítését munkaidőkedvezményben, vagy adott esetben az ápolási díj olyan megemelésével, ami nyilván megengedhetővé tenné a hozzátartozóknak, hogy otthon maradhassanak, és mondjuk kiessenek a munkából, és ez nem jelenteni a családi helyzeteknek a romlását.
Nyilván az lenne a legjobb, hogyha a tudomány valamilyen megoldást találna erre a dologra, ami valamilyen szinten civilizációs betegség is. Mondja önt, mi hajtott erre a pályára?
Én azt gondolom, hogy a demencia, mint önmaga, az a szívem csücske. Én egészségügyi pályafutásomat sajnos be kellett fejeznem egy munkahelyi baleset következtében, és amikor azt gondoltam, hogy mihez is kezdjek olyan fiatalon, akkor gondoltam, hogy így a szociális terület viszonylag közel áll az egészségügyhöz. Így szociális területre képeztem át magam, és az első ilyen munkám során több demenciával élővel találkoztam, és azt gondoltam, hogy ez az én utam, és ez az én pályám. Ők elég kiszolgáltatott helyzetben vannak, és nagyon fontos az ő mindennapjaiknak a megkönnyítése, és tulajdonképpen ez a szívügyemmé vált, úgyhogy igazából ez az, ami engem ezen a vonalon visz tovább, és remélem, hogy ez így is fog maradni.
Útszélen.
Két kávézó. A Nem adom fel Budapest első fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézója és catering szolgáltatója. Itt olyanok látnak el bennünket finomságokkal és kedvességekkel, akik másutt nem találnak munkát, holott nagyon is jól tudják a dolgukat. Az Alzheimer Café vendégei pedig demens emberek, akik napi néhány órára jól tudják itt érezni magukat, és a hozzátartozóik is levegőhöz jutnak, akiknek szintén jut rendszeresen segítő szó. Akikkel beszélgettem, Tomi, Anna, Tunyogi Szilvia, a Nem adom fel kávézó üzletvezetője, Zsuzsi, Eszter, Judit, a konyha vezetője, Dalma, Barbara, Tamás, Zsuzsanna, Anna, Zita, Kishalmi, Krisztina, rehabilitációs mentor, tanácsadó. Majd Katonáné, Jordáki, Ildikó, a Göncz Árpád Szociális Intézmény területi egységvezetője a 15. kerületben, az ottani Alzheimer Café működtetője. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Elkészítésében Rózsahegyi Gábor technikus és Bacsa Botond szerkesztőtársam segített. Figyelmüket köszönöm. Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.